Ez egy régi új betegség. Tehát régi betegség, amit Európában nem azt, hogy nem ismertünk, nem találkoztunk vele. A terjedésében megint az óvszer nélküli sok-sok partnerrel rendelkező személyeknél, tehát a promiszkuitás játszik szerepet. Nem használ óvszert, sok partnere van, és a kórokozó, ami egyébként a húgyutakban és a végbél nyálkahártyáján is megtalálható, x ideig tünetmentes állapotban. Tehát ez simán, ha megkapja, vidáman tudja továbbadni a másik egyénnek. Ezt a chlamydia traumatisnak bizonyos genotípusa idézi elő, ez az L123. Chlamydia traumatisnak van egy úgynevezett másik típusa, ami a nem tripperes eredetű húgycsőgyulladást, húgycsőfertőzést, illetőleg nőknél a méhnyakfertőzést és húgycsőfertőzést tudja előidézni. Erre az jellemző, hogy ez hosszú ideig tünetmentes marad, és esetleg csak a komplikáció kapcsán derül ki. Na most ennek van egy másik változata, ez az a bizonyos L1-2-3 típus, ami rendkívül invazív, és ha bekerül a szervezetbe, akkor egy rövid lappangás idő után tulajdonképpen nüansznyi tüneteket idéz elő, ami gyorsan eltűnik. Össze lehet keverni egy kis felszínes hámhiánnyal, például a himvesszőn, análisan észre se veszi az illető. Ez magától eltűnik, majd jön egy tünetmentes időszak, és ezt követően kialakul a lágyéki nyirokcsomónak a fájdalmas duzzanata, ami szembetűnő és észrevehető, és azt észre is veszi a érintett személy, illetőleg, hogyha ez egy végbél nyálkahártya gyulladást idéz elő, akkor a betegek azt veszik észre, hogy fájdalmas a székletük, nehezen székelnek, az is egy kínszenvedés, és véres. Véres, nyálkos, fájdalmas székürítéssel jár, ez az úgynevezett akut vérzésen járó végbél nyálkahártya gyulladás. Ez a gyakoribb. Ezzel elmennek orvoshoz, és akkor már ki is derül. De lehet olyan enyhe tünete az illetőnek ebben a szakaszban, amikor csak azt mondja el, hogy fura módon a széklet felületén először azt vesz észre, hogy ilyen fehéres, sárgás váladék van, geny. Aztán azt vesz észre, hogy székelés előtt megtörli a fenekét, meg látja az alsó neműjén, hogy ott van a gennyes váladék. Egy ilyen végbéltájéki diszkomfortérzés kíséri. Tehát nem vehemens tünetek, hanem egyszerűen egy ilyen gennycsurgás jelentkezik, ami egy fura, betegek szerint nehezen megfogható érzéssel társul. És ha ilyenkor az ember gondol arra, hogy ez ennek a hátterében, tehát hogy van egy végbél nyálkahártya gyulladás, ami nem okoz nagyon erős, alarmírozó tüneteket, és gondol arra, hogy ez lehet egy linfogranulóma venereum, főleg ha a beszélgetés kapcsán az is kiderül a nemi identitás, kiderül az, hogy óvszer nélküli anális közösülésben vett részt az illető, akkor föl kell, hogy merüljön, hogy az illetőnek van egy linfogranulóma venereuma. De akkor is érdemes erre gondolni, hogyha a beteg egy gennyes húgycsőfolyással jelentkezik, mert és kiderül, hogy szintén anális közösülésben vett részt, csak ő volt az aktív résztvevő, ilyenkor gondolni kell arra a tripper mellett, mert ugye az gennyes húgycsőfolyást idéz elő, hogy esetlegesen egy LGV okozta akut húgycsőgyulladás tünetével jelentkezik az illető. Végben nyálkahártyán keresztül egyébként könnyebben lehet minden fertőzést megkapni.
Ilyen esetben a beteg elmegy az orvoshoz, vagy csak akkor, amikor már fájdalmas és látható tünetek, panaszok jelentkeznek, illetve az orvos tudatában ott van-e ez a régi új betegség, az LGV?
Hát én azt gondolom, hogy ez ma leginkább itt Magyarországon a nemi gyógyászatnak a tudatában van benne, vagy kezd belekerülni, mert hiszen magyarországi esetek kapcsán azért ez eljut a kollégákhoz, hogy ilyen létezik, és tudnak róla. A kérdés az az, hogy proktológusok, hogyha a beteg megy proktológushoz, hogy a proktológus gondol-e arra, ha egy ilyen képet lát, és gondol-e arra, hogy az illetőnek a végbél problémáját egy, ugye ma újból megjelenő és terjedő Magyarországon nagyon-nagyon régen fordult elő ilyen eset, én nem is emlékszem rá, aktív orvosi koromban, hogy én találkoztam volna ilyen esettel, tehát hogy gondol erre, és tudja-e a diagnosztikus lépéseket. Tehát ennek megvan a maga diagnosztikus lépése, megvan a terápiája, de ki kell deríteni, és kezelni kell. És a fertőző forrásokat is lehetőség szerint ugye vizsgálni kell, és preventív kezelésben kell részesíteni, ugyanúgy, mint a szifilisznél vagy a trippernél a fertőző forrást, még akkor is kezeljük, hogyha nincsen semmilyen klinikai tünete, megelőzés céljából. Itt is fontos a partner kapcsolatoknak a felderítése. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek ilyen panasza van, és úgy érzi, hogy ezen panaszok hátterében nem egy aranyérgyulladás szerepel, akkor egyszerűen el kell menni nemi gyógyászhoz.
Jól kezelhető, hatékonyan kezelhető ez a betegség akkor is, hogyha már megjelentek a tünetek?
Ez tulajdonképpen, ugye, miután ez is ciklusokban zajlik, tehát ez a proktitiszes tünetegyüttes is kiválóan gyógyítható. Megvan, hogy mit kell adni, mennyi ideig kell adni, ugyanúgy kell az utóellenőrzés. Ha nem derül ki, akkor ennek nagyon komoly késői következményei lehetnek, amit viszont nem illik se megvárni, és nem illik, hogy kialakuljon. Nevezetesen, ugye ez, ahogy említettem, a nyirokutakon nagyon invazívan tud terjedni, és egy komoly olyan nyirokkeringési zavart, hegesedést és egyebeket tud előidézni, ami azért az egész ugye, nemi tájéknak a klinikai megjelenését, működését nagymértékben befolyásolja, de remélhetőleg ez a Magyarországon, és tehát ezeken a területeken nem fog előfordulni, mert időben kezelésre kerülnek a betegek. Ez hosszú idő, ez ugyanúgy, mint a neuroszifilis késői, tehát a szifilisz késői idegrendszeri komplikációjához is azért évek, hosszú-hosszú évek kellenek. Itt se egyik napról a másik napra megy, hamarabb kiderülnek a fertőzések, és kezelést lehet adni.
Mekkora számossága az érintetteknek?
Hát, ha jól tudom, Magyarországon összesen eddig 8 eset volt. A 2012 kora őszétől ebben az évben is találtak, ezt szakmai berkekben tudjuk, hát ez még nem egy nagy szám végül is, de hát a kevés esetből lesz majd a sok eset.
Beszéljünk egy kicsit a HPV-ről. HPV néhány éve került a társadalom előterébe. Egyrészt a méhnyakrák kapcsán, hogy egy elég komoly növekedés állt be Magyarországon, másrésztről pedig, hogy az önkormányzatok elkezdték ingyenesen adni a hetedikes lányoknak a HPV elleni oltást. Ez aztán egy országos programmal nőtte ki magát. Ez sikeres volt, 80% fölötti átoltottság volt a hetedikes lányok körében. Mi a helyzet azokkal, akik nem kapják meg ezt az oltást, nem tudnak erről az oltásról? Sok HPV fertőzött beteg van ma Magyarországon, akár az egészségügyi hatóságok látókörében, akár azon kívül.
Ez jó lenne tudni, hogy hány HPV fertőzött van. Általában azt lehet mondani, hogy nincsenek adatai. Tehát méhnyakrákot jelentik, de hogy hány egy adott, egy év adott időszakában, mondjuk a mai napon, hogy hány HPV fertőzött lenne az országban, azt nincs adat. Jó Isten, aki ezt megmondaná.
Mert nem kell jelenteni.
Nem kell jelenteni. Egyrészt egy tünetmentes HPV fertőzöttség lehet, hogy ki se derül. A esetek legnagyobb részében a HPV fertőzöttség az átmeneti. Tehát jön, eltűnik, eltünteti az immunrendszer a fertőzöttséget, majd egy újabb partner kapcsán újabbat lehet beszerezni. Tehát a tünetmentes fertőzöttek számáról fogalmunk nincs. Tünetes. Én itt nem csak a méhnyakrákban gondolkoznék, ami nagyon fontos, hogy a nők ne kapjanak méhnyakrákot. No, de egy méhnyakrákhoz kell egy tünetmentes férfiú, aki a hímveszélyén, uram, bocsá, a húcsőnyílás elején a rákkeltő típusokat hordozza anélkül, hogy tudná. Tehát ezt valahogy a nők méhnyak területéhez oda kell juttatni. Ez nem magától megy oda. De hát gyakorlatilag nagyon fontos lenne, mint ahogy ezt a világban jó néhány országban már megtették, hogy nem csak a hetedik osztályos leányok, bár minél nagyobb az átoltottság, annál kisebb a valószínűsége, hogy a hímneműek, akik majd bekapcsolódnak a szexuális körforgásba, fertőződjenek, de azért ez nem elegendő biztosíték. Tehát nagyon jó lenne, hogyha kisfiúk oltása is megtörténhetnek.